Kedves jó nyíregyházi testvérek, külön is örülök, hogy a konfirmandusok itt vannak, hiszen akkor, amikor az 500 éves reformációra gondolunk, hiszen a 95 tétel kiszögezésétől, vagy közzétételétől számoljuk a reformáció kezdetét, amikor a mögöttünk levő 500 év folyamatára gondolunk, hiszen a reformáció nem egy pillanatnyi vagy egy rövid ideig tartó esemény volt, hanem fél évezrede zajlik, akkor a mi feladatunk az, hogy a következő 500 évet tervezzük. Hogy az Úristen mennyit ad meg nekünk egyenként, hogy mennyit ad meg egyházának, adott esetben a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, vagy éppen a nyíregyházi gyülekezetnek, ezt nem tudjuk. Ez az ő titka, a bölcsességébe van elrejtve. De a mi feladatunk az, hogy a jövőt tervezzük, a jövőt építsük, és hogy itt vannak közöttünk a konfirmandusok, ez a jövő reménységének a jele számunkra. 2017 valóban jeles év az egész világ kereszténysége számára, benne az európai evangélikusság számára, és a mi magyar evangélikus egyházunk számára. És én úgy tekintek erre az előttünk álló jubileumi évre, ami mondjuk meg őszintén éppen a maihoz hasonló rendezvények miatt már elkezdődött, úgy tekintek erre az eseményre, mint nagy lehetőségre. Nagy lehetőségre, hiszen egy sor dolgot meg tudunk tenni, ami emberi igyekezet, emberi szorgalom. Elkészíthetünk ilyen gyönyörű kiállításokat, mint amit láttam fent az orgona mögött, csak gratulálni tudok hozzá, örülök annak, hogy így őrzik a múltukat, mert abból lehet, a gyökerekből lehet az éltető nedvet, a jövő zálogát szívni magunkba. Lehet sokféle rendezvényt tartanunk, mind-mind sok lehetőséget kínál számunkra, hogy emlékezzünk. Én azonban azt gondolom, hogy a jubileum évennél nagyobb lehetőség. Nagyobb lehetőség, mert úgy tekintek rá, mint Isten felkínálta lehetőség. Akkor, amikor megállunk egy-egy mérföldkőnél, nem csak önmagunkra vagyunk utalva, hogy egy kicsit nézzünk vissza, értékeljük a múltat, komolyan vegyük a jelen kihívásait, meg egy kicsit nézzük meg, hogy milyen út van a következő belátható szakaszon. Amikor egy-egy ilyen mérföldkőhöz érkezünk, akkor ennél többről van szó. Arról van szó, hogy az Úristen megállt parancsol, nézd meg, hogy mi az, amit elrontottál, de az igazán fontos az legyen, hogy mi az, amit adtam neked. Az Úristen nagy tetteit dicsérjük, amikor emlékezünk. A keresztény visszatekintésnek ez a lényege. A megjelenítés, a jelen valóvá tétel. Mi szeretnénk az elmúlt 5 évszázadnak a nagy eseményeire úgy tekinteni, mint ahol nyomon kísérhetjük, fellelhetjük az Úristen lábnyomát. Az Úristen nagy tetteit szeretnénk dicsérni ezen a jubilómon is. És az Úristen ajándéka az, hogy itt vagyunk, hogy még élünk, hogy tart a kegyelmi idő, és amikor az 500 éves jubileumon vagyunk, akkor elsősorban ez a feladatunk. Komolyan vegyük a kegyelmi időt, amely még adva van. És az a bizonyos bibliai ma, ha az ő szavát halljátok, az a most, ami oly annyira fontos az apostoli levelekben, a számunkra figyelmeztetés. Most ragadjuk meg az Isten kegyelmét, amire a reformáció oly határozottan, oly kiemelten felhívta a figyelmünket, hogy mi kegyelemből élő emberek vagyunk, és nem veszhet hiába rajtunk az Isten kegyelme. Nagy lehetőség hát a 2017-es esztendő mérföldköve számunkra, és én azt kívánom mindannyiunknak, akik itt vagyunk, az egész nyíregyházi gyülekezetnek, közösségnek, hogy így Isten ajándékaként, egy kiemelt sanszként, lehetőségként tekintsünk rá. Budapesten a deáktéri gyülekezetben nőttem fel, hiszen közel 4 évtizedig édesapám ott szolgált, és az ottani gyülekezeti szokás az volt, hogy minden munkaévnek megvolt a maga jellege. Keken András volt a másik lelkész édesapám mellett, és évről évre kimunkálták, hogy az adott munkaévben szeptembertől májusig mik azok a fontos üzenetek, amelyeket elő kell vennünk. És tulajdonképpen egy érdekes 3 éves vetésforgó alakult ki. Először volt egy egyháztörténeti év, aminek a lényege mindig ez volt. Visszatekintünk Isten nagy tetteire, megnézzük, hogy kiket adott nekünk az Úristen elődökként, körülnézünk a bizonyságtevők fellegében, és azt tapasztalhatjuk, hogy Isten mindig küldött szolgálókat, akiken keresztül megszólított, akiken keresztül végezte közöttünk a munkáját. A következő év az mindig egyfajta hittani év volt, hogy a bizonyságtevők fellege alapján komolyan vegyük azt, hogy mit is jelent számunkra a hitünk alapvető igazságainak sora. Hogy mit jelent az, amit a Szentírás üzenetéből az előttünk jártak, meg mi magunk is megpróbálunk summázni, minden idő keresztény testvéreinek feladata az, hogy megvallják a hitüket, hogy összefoglalják, hogy mit jelent számukra az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitük, hogy mit jelent a kegyelem, hogy mit jelent a megváltás, hogy mit jelent számukra az igéből élni. És a 3. év mindig Jézus év volt. És ez a 3. év segített arra, hogy az egyháztörténet tanúságait, a hittan néha nagyon száraz, szikár mondatokban megfogalmazott alapigazságait ember közelbe hozzuk, ahogy az Úristen vállalta, hogy Jézus Krisztusban emberré lett, és közel jött hozzánk, úgy próbáltuk megragadni mindig Jézusban az evangélium lényegét, Isten emberré lett szeretetében a kegyelem titkát. És ezt azért hoztam most itt elő a testvéreknek, mert én így próbálom a magam számára egy megfelelő koordináta rendszerbe elhelyezni a reformáció jubileumi évét, és az azzal kapcsolatos gondolatainkat, tennivalóinkat. Most nem úgy, hogy egy ilyen, egy olyan és egy amolyan év következik, hanem ez a 3 együtt. Egyháztörténeti év, hittan év és Jézus év. Egyháztörténeti év. Mert hiszen egy ilyen jubileum, egy visszatekintés, egy emlék év az alkalom arra, hogy végig gondoljuk az eddig szerzett ismereteinket, amit konfirmandos korunkban megtanultunk, amit hittanórákon megtanultunk, amiket Biblia órán ismeretként megszereztünk, amit olvastunk, amit összegyűjtöttünk a szellemi kincsestárunkban. Mi az, amit tudunk a reformációról? Érdemes persze újra meg újra utána olvasni dolgoknak, hiszen sok mindent kutattak már a megszerzett ismereteink óta, és annyi minden újat is találtak, amivel gazdagíthatjuk az ismereteinket. És most csak egyetlen utalás, én nagyon örülök annak, hogy 100 év után, hiszen utoljára ilyen vállalkozás a reformáció 400 éves alkalmán volt, jubileumán volt, újra kézbe kerülnek sorban egymás után Luther iratai, és mi együtt olvashatjuk mai magyar nyelven, korszerű, jól érthető, felfogható fordításban. Már 4 ilyen kötet megjelent. Én azt gondolom, hogy minden evangélikusnak a keze közelében ott kellenének lennie ezeknek a Luther köteteknek, Luther válogatott műveinek. Az a fantasztikus kötet, amely először megjelent, Luther szentírást magyarázó könyvei, azok az előadások, amelynek révén megérthetjük azt, hogy mit jelent a sola scriptura elve, hogy Isten hogyan szólít meg minket, hogy az írás hogyan magyarázza önmagát. Aztán megjelentek Luther igehirdetései. 500 éves igehirdetések, amelyek nagyon-nagyon frissen és maian hangzanak, és szívet, lelket elérnek. Aztán megjelentek a levelezései, ahol közel kerül hozzánk nem csak az, hogy milyen volt a mindennapos élet akkor a 16. században, hanem közel kerül hozzánk az, hogy Luther gondolatait, mindennapjait, az egész egyszerű dolgokat és az élete nagy váltóállításait, döntéseit meghatározta a Krisztushoz kötődése, a kegyelemből való élet. És aztán ezek mellett megjelent az asztali beszélgetések sora, amely nagyon barátságosan, sok humorral valóban megmutatja számunkra, hogy Luther felszabadultan, asztali közösségben hogyan tudott az élet apró dolgairól, vidámságairól és a nagyon kemény dolgokról is beszélgetni tanítványaival, reformátortársaival. Kezünkbe vesszük-e ma újra, tanuljuk-e Luthert újra, sokszor idézgetjük, néha a legendákból idézünk, az almafaültetésből, ami valószínűleg a 19. században született történet volt. Nem a sztorik az érdekesek, hanem az érdekes, hogy mit is mondott számunkra a reformátor. Érdemes visszatérni a forráshoz. Éppen azért, hogy a 2017 hittanév legyen számunkra. Olyan szavakat használunk, amit itt a templomban egymás között, ahol fél szavakból megértjük egymást, természetesen használjuk. De vajon el tudjuk-e mondani kívülállóknak, munkatársainknak, talán az egyháztól elszakadott családtagjainknak, hogy mit jelent a kegyelem, hogy mit jelent a megigazulás, hogy mit jelent hitből élni, hogy mit jelent a hitnek a bizalma. Szükséges az, hogy így gondoljuk végig, testvéri közösségben is foglalkozunk ezekkel a reformáció örökségeként ránk maradt kifejezésekkel, hogy a szívünkben elmélyüljön, és másoknak tudjunk számot adni a bennünk élő reménységről. De a harmadik és legfontosabb, hogy a 2017 számomra nem Luther év, nem reformáció emlékév, hanem 2017 akkor lesz jó emlékezés a reformációra, ha Jézus évvé válik számunkra. Meg kell tanulnunk komolyan venni azt, amiről hallottunk a nyitó áhítatban is, hogy Luther mindig Krisztusra mutatott. Ő rá hívta fel a figyelmünket, ő róla prédikált, sőt, őt magát prédikálta. Nekünk az a feladatunk, hogy ebben a hármasban, az egyháztörténeti emlékezésben, a hitünk újra fogalmazásában, és a sokkal tudatosabb Jézusra figyelésben mondjuk el a külvilág számára, hogy mit jelent a reformáció. Mert a sok-sok kérdés között fel fogják tenni, ha becsületesek és őszinték vagyunk, feltesszük magunknak is, hogy mi lett a reformációból. Hogy mi megfelelően éljük tovább azt a lelki-szellemi örökséget, amit ránk hagytak. Hogy mi élünk ezekből a gyökerekből, és vannak-e gyümölcsei az életünkben annak, hogy Isten ott a 16. században belenyúlt a történelembe, az egyház történetébe, és nem csak a hit életünket, nem csak a lelki életünket, a családi életünket, a gazdasági életünket, a pénzhez való viszonyunkat, a kultúránkat, mindent meghatároz az, amit onnan kaptunk és örököltünk. Ha csak arra gondolunk, hogy mit jelent a protestáns gazdaság etika, a szorgalmas munkával a hivatás etika, hogy Luther számára a munka Isten tisztelet, bármilyen munka legyen az, mi Isten tiszteletként végezhetjük. Vagy mit jelent az a kultúra, hogy a reformáció nyelvet teremtett számunkra, és hogy nem véletlen, hogy az első igazán gazdag magyar nyelvű dokumentumunk, amikor már mindenre van szavunk, és mindent el tudunk mondani, az első teljes bibliafordítás Károli Bibliája. És még sok mindenről kellene beszélnünk. Mi lett a reformációból? Tegyük fel önmagunkba a kérdés, hogy hogy visszük tovább a 95 tételnek a mondani valóját, hogy mit jelent megújulni. Reformáció Emlékbizottság ezt a mottót tűzte ki magának szekuláris megfogalmazásban, hogy a megújulás lendülete. De mi tudjuk a 95 tételből, hogy a megújulás nem azt jelenti, hogy egy kicsit rendezkedünk az életünkben, hanem az, hogy a keresztény embernek az élete naponkénti megtérés kell, hogy legyen. Mi lett a reformációból? Helyére kerülnek a dolgok az életünkben, a közösségünkben, mert a megújulás ezt jelenti, helyére kerülnek a dolgok. Tudunk hitből élni egy olyan világban, ahol a teljesítmény a fontos, ahol praktikusan mindennek üzleti alapja van, pedig a hitből való élet a bizalomra épülő életet jelenti. És nem szabad megfeledkeznünk azokról a csodálatos segítségekről, amiket Isten a reformációban is adott számunkra, hogy ezt az életet vívjuk, ezt a harcot, ezt a küzdelmet vívjuk, a keresztény élet küzdelem, a reformáció erre is tanított. Luther nem véletlen beszél arról, hogy az ördög hogy próbálja összeszedni magát és tönkretenni az életünket, és a mai életben különösen is érdemes számba venni, végignézni, hogy a gonosz hol támadja az életet, úgyhogy észre se vesszük, vagy úgyhogy nagyon is látjuk, de nem azért, hogy rámeredjünk a gonoszra, hanem arra, hogy csodáljuk az Úristent, aki nagyobb a gonosznál, és akivel mi magunk is győzhetünk. És nagy segítséget kapunk ebben az igével, hogy hallgathatjuk, hogy olvashatjuk, hogy mondhatjuk az igét. Nagy segítséget kapunk a zenével, amely számunkra megint csak Isten ajándéka, és a reformációban különös ajándék és különös értelmet nyer, hiszen ige hordozóvá válik. Ilyen segítség van a testvéri közösségben, és ilyen segítség van a luteri vidámságban, hiszen az evangélikusságnak ez is lényege, hogy mi tudunk nevetni, mosolyogni önmagunkon is, mert látjuk azt a vidámságot, azt a belső örömöt, amit Isten adott. Így gondolunk a reformációra, 500 éve kezdődött, 500 éve tart, hogy épüljön a jövő, Isten nagy ajándékát, lehetőségét vegyük komolyan. Köszönöm a figyelmüket!